Kontűr. Művészeti magazin.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Ferenc Zsolt vagyok. Amikor egy alkotó ember tevékenykedjen bármely területen is, közelebb szeretne kerülni egy-egy múltbeli időszakhoz, hogy egyáltalán megismerje és megértse azt, majd valamilyen formában másoknak is megmutassa, a legjobb az, ha elkezdi feltérképezni az adott évek legfontosabb mozzanatait, életérzéseit, hangulatait. Lehetőleg kérje ki több ember véleményét azokról a jelenségekről, amelyek valami miatt meghatározónak, érdekesnek vagy különösnek bizonyultak. Ha pedig ő maga is megtapasztalta, akkor adja hozzá a saját emlékeit, érzéseit is, hiszen ezek úgy szólván fűszerként, hajtóerőként segíthetik a munkáját. Az sem baj, ha hagyja érni a dolgokat, időt adva magának, meg a témának és a formának is, meg persze a tervezés és a kivitelezés során is érdemes figyelembe venni, alkalmazni más szakmabeliek véleményét, hozzáértését. Kedves hallgatók, nem tudom pontosan mi a sikertitka, vagy hogy kit milyen módon segíthetnek hozzá egy jól sikerült alkotáshoz a különböző tényezők, így a szakmaiság, az elkötelezettség, a kitartó munka, vagy éppen a csapatszellem. Azt viszont igen, hogy a Kék Pelikán című egész estés animációs dokumentumfilm egy remek beszabott produkció. Csáky László alkotása tele van izgalmas fordulatokkal, ötletes megoldásokkal, humorral, a néző pedig egyre inkább az események sűrűjében talál magát, miközben kifelé néz egy nyugatra tartó vonat ablakán. Csáky László filmje a 90-es évek Magyarországára repíti vissza a nézőt a rendszerváltást követő időkbe, amikor leleményes fiatalok hamisított vonatjegyekkel utaztak nyugatra, és ezt mások számára is lehetővé tették. Ebben segített a Kék Pelikán Indigo, amely csodákra képes, legalábbis, ha az ember tökére viszi a technikát. A három jó barát, Ákos, Laci és Petya kiválóan abszolválja a feladatot, viszont amíg eddig eljutunk, rengeteg mindent megtudunk, nem csak magáról a vonatjegyhamisítási hálózatról és az érintettjeiről, így például a hamisítókról, a MÁV pénztárosairól, az utasokról, a kalauzokról, de a korszakot jellemző közérzetről, közhangulatról is, és mindez szórakoztató formában, rendszerkritikusan. Ami pedig a technikát illeti, Gyenge Zsolt kritikájából idéznék, amely a Revizor Online-on jelent meg 2024 áprilisában. A Kék Pelikán kétdimenziós rajzolt világának minden percében annyi vizuális ötlet, dimenzióugrás, alakváltozás, transformáció, előtér-háttérvegyítés fedezhető fel, hogy első megnézésre nem is tudunk mindre odafigyelni. Pillanatok alatt válik a film címét adó Kék Pelikán Indigóból robogó vonat, majd éjszakai szobabelső, szív bele a valós szivarba a MÁV fejes tükörképe, vagy alakul a diavetítő lencséje forgó bakelit lemezzé, aztán dobozos sör karimájává. A film képi világához 30-40 évvel ezelőtti időszakból származó archív és álarchív felvételek járulnak még hozzá, amelyek úgy kölcsönöznek hitelességet vagy annak illúzióját a sztorinak, hogy közben a Super 8-as film roncsoltsága, karcossága, életlensége révén nem ütnek el nagyon élesen az animációtól. Mindezt pedig kiegészíti a sokszorosan rétegzett hangsáv érzéki gazdagsága, amely emlékek tömkelegét hívja elő az akkori hangkulisszákra, például a kétütemű Trabant motor oly jellegzetesen ritmusos durrogására még emlékező nézőkből, eddig az idézet. A Budapesti Metropolitán Egyetem Balázs Béla díjas oktatója Csáky László kétségkívül sokoldalú alkotó, és igazuk van azoknak, akik a magyar film és képzőművészet legtehetségesebbjei, legkreatívabbjai közé sorolják. Animációs munkái mellett fikciós dokumentum és rövidfilmek, videoklippek és reklámok fűződnek a nevéhez. Képzőművészeti munkáit jelentős magyarországi és külföldi magán- és közgyűjtemények őrzik. Első egészestés animációs dokumentumfilmje, a Kék pelikán, közel 2 évtizeden át készült, míg elnyerte a végleges formáját, és egyébként ez az első magyar gyártású egészestés animációs dokumentumfilm. Tavaly áprilisi bemutatója óta számos jeles elismeréssel jutalmazták. Nemrég például elnyerte a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál magyar versenyprogramjának fődíját, a 62. Magyar Filmkritikusok díján pedig a legjobb animációs filmnek járó elismerést. Nemzetközi szinten is értékelik, és ez jó. Hogy csak két vonatkozást említsek, aranygalamb díjjal térhetett haza Lipcséből a 67. Doc Leipzig Fesztiválról, és fődíjat kapott a Tel Avivi Animix Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon. Továbbá beválasztották az Európai Filmdíjra jelölhető alkotások közé a dokumentumfilmek kategóriájában. Legújabban pedig Csáky László díjazták a 44. Magyar Filmszemlén, ő kapta a legjobb egészestés animációs film rendezőjének járó elismerést. Kolozsváron a Filmtetfesten láttuk alkotását, a rendezővel pedig a vetítés másnapján beszélgettem, onnan indítva, hogy bizony a mai 20 évesek is szép számban begyűltek a moziba. Ez amúgy nem újdonság a Kék pelikán esetében, az alkotócsapat tagjai pedig már el is gondolkodtak azon, hogy ez minek köszönhető. Csáky László.
Két dolgot találtunk, hogy mi lehet ez. Egyrészt az, hogy animációs formában van ez a történet csomagolva, illetve kevert technikájú, tehát az animáció mellett van benne azért forgatott kép is, egy hibrid, és a tempója is elég gyors. Most nem azt mondom, hogy a TikTok, de hogy nagyon intenzív vizuális élményt ad, és talán emiatt szeretik a 20 évesek, illetve a másik meg, hogy végül is a szüleiket látják fiatalon ebbe a filmbe, vagy az ő generációjukat, és kicsit azt is láthatják, hogy a szüleik milyen problémákkal küzdöttek mondjuk az ő korukban. Úgyhogy talán ez a kettő lehet, ami egy hívó szó, és valószínűleg ezért nézik. Egyébként arról, hogy a tempója milyen gyors, illetve az, hogy animációs élőszereplő keverve van a filmbe, erről konkrétan kaptunk is nézői levelet egy fiataltól, aki ezt leírta, hogy neki ez mekkora élmény volt, és mennyire rá tudott csatlakozni a filmre.
Film eredeti zenéjét, amelyből összeállításunkban a rendező jóvoltából ezúttal ízelítőt kínálhatunk, Tövisházi Ambrus és Preissner Miklós szerezte, érdemes lesz figyelni ezekre a részletekre is. Most pedig egy idézettel folytatjuk. Az animáció öregedni fog vizuálisan biztosan, de tartalmi szempontból a Kék pelikán, mivel valódi emberek valódi sztoriaira épül, azaz dokumentumfilm, mindig aktuális lesz, és egy hiteles lenyomata marad a 90-es évek Magyarországának. A Kék pelikán egy történelmi film, nyilatkozta a Filmtet portálnak adott interjújában Csáky László. Ahány meglátás, annyi féle, mások helyszínfilmként is nézhető alkotásnak mondták, vagy éppen nosztalgia pornónak, és lehetne még sorolni. Egy biztos, ritka madár Magyarországon a Kék pelikán, már ami a témaválasztását és a hangulatát is illeti. Ha jól belegondolok, Török Ferenc Moszkva tér című filmje volt még hasonlóan különleges, vagy mondjam úgy, a többiektől eltérő, de hadd folytassa most a rendező.
Általában rendszerváltásról születik film, vagy az előtte lévő időszakról, de arról, hogy mit kezdtünk ezzel a kezünkbe adott szabadsággal, vagy a szabad utazás lehetőségével, erről szerintem sokkal kevesebb film szól. Én úgy látom legalábbis, hogy ha én egész életemben nem választanék más témát, akkor szerintem egy életművet rá lehet építeni arra, hogy mi történt a 90-es években, és szerintem ez vonzó egyébként külföldön is, hogy mit kezdtünk, hogy az egyik világrendből átmentünk a másik világrendbe. Alapjában kevés film van erről, és ami van, az pedig nagyon kevés olyan, ami a kisember, az akkor élt kisember vagy átlagember szemszögén keresztül mutatja meg a történéseket, és azon keresztül érzed azt, hogy milyen volt ezt a változást megélni. Tehát nem a hivatalos történelemkönyvekbe leírt nézőpont jelenik meg, hanem inkább alulról a mi szintünkön történő dolgokról szól a film. Szóval szerintem ez a kettő, ez ami ötvöződik a Kék Pelikánba, hogy egyrészt egy kisember szemszöge van benne, másrészt pedig a 90-es évekről szól, de nem a rendszerváltásról, hanem az utána levő 11 évről 2001-ig, és mindezt egyébként az akkori 20 évesek szemszögén keresztül. Azért azt is meg kell jegyezni, hogy szerintem a rendszerváltás az minden generációban, az akkori generációk közül mindenkinek másképp csapódott le. Hát nekem például, aki akkor volt kiskamasz, vagy aki akkor volt 20 éves, annak ez egy ilyen iszonyú szabadsággal teli állapot, meg hangulat volt. Viszont egyébként, aki akkor volt mondjuk 50 éves, vagy esetleg idősebb, nekik pedig a hirtelen megváltozó helyzetek, a munkahelyek megszűnése, az, hogy infláció lett, gazdasági problémák, stb. És hogy hirtelen valamit kezdeni kell magával, és korábban pedig az volt, hogy tulajdonképpen bement a gyárba és ledolgozta a munkaidőt, és nem kellett úgymond magát kitalálnia. Szóval nekik egyébként ez egy nagyon nehéz időszak volt. És szerintem ez úgy rétegződik, tehát minden generációnak más élménye volt ezzel kapcsolatban. Például tőlem külföldön gyakran megkérdezik, hogy mindig a rendszerváltásról, vagy az utáni évekről készült filmek, azok olyan nagyon nyomasztóak, és hogy ez meg miért vidám. És erre annyira jó azt a választ adni, azért, mert egyébként tényleg így éreztük magunkat. És valahogy szerintem ez sikerült ebbe a filmbe belesűríteni, hogy milyen volt a 90-es évek alaphangulata, és milyen volt ez a szabadságérzést átélni. És én szerintem erre most egyre nagyobb igény van, úgy érzem. És hogy úgy jössz ki a moziból, nekem ez legalábbis a célom volt, hogy valahogy azt az érzést, hogy mi éreztük magunkat a 90-es években, 20 évesen, azt valahogy továbbvinni, vagy konzerválni ezt a nagyon pozitív állapotot. Hogy töltsön ez a film, ne leszívjon, hanem kap tőle valamit, és informáljon.
Eleve ez volt az egyik első, vagy talán az első kérdés ott a 80 ember esetében, akit meginterjúoltatok, hogy hogy érezték magukat a 90-es években, illetve hogy hogyan élték meg konkrétan a rendszerváltást. Ott hogy volt egyébként az eloszlás, hogy mennyire voltak 20 évesek akkoriban a 90-es években, akik jelentkeztek az Indexen közzétett felhívásra, és mennyire voltak olyan családtagok, akik akár láthatták is mindazt, ami a nagy vonatjegy, hamisítás körül megy.
Átlagban ilyen 20 év körül voltak, de inkább azt mondom, hogy 20 év és 30 év között. Hát mégis nagyjából szakközi vagy gimnáziumi generáció, illetve az egyetemi éveiket élő emberek voltak inkább, akik ebben megszólaltak, de voltak, akik egyébként már ezen az időszakon túl voltak, tehát maximum 30 évig kb. Ez a generáció jelentkezett. Egyébként idősebb nem is, hiszen a felhívásban végülis az volt, hogyha van egy olyan sztorid, ami a vonatjegyhamisítással kapcsolatos, és szeretnéd azt megosztani, vagy beletrakni egy filmbe, akkor jelentkezz. Eleve ez így le is szűkítette azt a kört, hogy eleve azért ezek a mondjuk gimnazisták és egyetemisták és fiatal felnőttek voltak inkább kapcsolatban ezekkel a jegyekkel. Ilyen a maga vonat egy hamisítás, és én is az egyetemen hallottam erről, szóval az akkori fiatal szubkultúrába terjedt ez az információ.
És aztán pedig ez a 80-as szám valamilyen módon egyszerűsödött 20-ra, és aztán meg eljutottál Kövesdi Ákoshoz, a Tilos Rádió műsorvezetőjéhez, aki egy csapatot verruvált, nem csupán most, hanem annak idején is maga köré?
Nem, ez egyébként pont fordítva történt, tehát hogy én utaztam ilyen vonatjegyekkel nagyon intenzíven a 90-es években, és úgy kerestem meg az Ákost, hogy én valaha az Ákostól is vettem vonatjegyeket, úgyhogy nekem az Ákossal volt egy 90-es évekbeli ismerettségem vagy kapcsolatom, és úgy fölhívtam, mondtam neki, hogy úgy gondoljuk, hogy ebből kéne filmet csinálni, és hogy beszélnénk erről egy bővebbet. Mondta, hogy persze, 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 és akkor leültünk, és akkor mondta, hogy hú, hát figyelj, szerintem kérdezd meg a Petyust, kérdezd meg a Lacit, meg egyébként a Rozinak ügye is volt, és akkor hirtelen ez a hamisítói csapat, meg a dealer csapat, ez így meg is lett. Onnantól kezdve már csak egy dolgot kellett megoldani, hogy ugye legyenek utazás történetek. És képzeld el, hogy a legnagyobb probléma pont az volt, hogy egyébként nem bukott le senki. Tehát olyan minimális lebukás volt. Most arról filmet csinálni, hogy elmentem Portugáliába, és tök jól éreztem magam, és hazajöttem, hát arról nem lehet filmet csinálni. Filmet csinálni arról lehet, amikor beült valami probléma, vagy porszem kerül a gépezetbe. Úgyhogy mi az Indexen már kicsit úgy is kerestük ezeket a sztorikat, tudva, hogy mik azok a dramaturgiai dolgok, vagy helyzetek, amik a filmünkből hiányoznak. Tehát például egy lebukás történet. És akkor hát azon kevés, ami történt, azon kevés lebukások közül választottunk ki egyet, amik szerintünk a legplasztikusabb volt, és őt hívtuk be interjúra. De a 80 emberből mondjuk 76 az pozitív. Tehát, hogy semmi baj nem volt az úton. Elég érdekes dolgokra használták ezt a vonathegyet, tényleg, tehát nászúttól elkezdve, külföldi egyetemekre járástól kezdve, hamis festményárusításon keresztül, hát szóval az élet minden területét lefette, de lebukás nem nagyon volt. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy van, mert így tudtuk felépíteni ezt a krimiszerű, heisztfilmes szerkezetet, hogy van benne lebukás, aztán belépnek a hatóságok, belép egy nyomozó, lebukás, börtön, mindegy, nem akarom elmondani, de hát kb. Ezt a sémát járjuk körbe vele.
Azért gondolom, hogy eléggé változatos az a skála is, ami az érzelmeket illeti, azoknak a valamilyen módon lecsapódását, hogy az ember felül a vonatra, és akkor mi lesz addig, amíg az első jegyellenőr megérkezik, mert aztán lehet, aztán mennek tovább maguktól is gyakorlatilag a dolgok, de hogy addig ki mennyire izzad. Te például hogy voltál ezzel a skálán, hova pozícionálnád magad, és itt milyen változatos helyzetek, megnyilvánulások voltak?
Hát ne is mondd, én amikor először használtam, elképesztően, tehát minden bajom volt körülbelül. Torokszáradás, tenyérizzadás, folyamatosan vagy töröltem a kezem. De közben az volt benned, hogy és akkor mi van? Egyszer nem volt vesztenivalód. Ha lebuksz, akkor azt mondja, hogy szállj le, vagy esetleg indítened valami eljárás, de én azt éreztem, hogy vagy így utazom, vagy egyébként sehogy. És akkor én azt gondolom, hogy ez kb. Így mindent felülírt. Tehát ez egy olyan lehetőség volt, ami az egyetlen lehetőség volt. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ha leszállít, akkor majd hazajövök stoppal, vagy valahogy. De lényeg az, hogy el kellett menni Hegyeshalomig, vagy a nyugat felé akartam, de nyilván nyugat felé akartunk menni, nem kelet felé. Úgyhogy elmentél Hegyeshalomba, és ott megvárta az első nemzetközi vonatot, és felszálltál rá. Az volt, hogy Magyarországon ezt a jegyet nem lehetett használni, csak a külföldi kalauznak lehetett odaadni, mert a magyar az rögtön kiszúrta, hogy ezzel gáz van. És már az meglepő volt, hogy amikor Hegyeshalomba eljutottam, rendesen vásárolt jeggyel, és ott leszálltam, akkor ott már rengeteg fiatal állt, ugyanígy hátizsákokkal. Tehát akkor már összeraktam, hogy ők valószínűleg ugyanabban vannak, amiben én. Volt egy ilyen összekacsintás, és azt gondoltam, hogy ha bukunk, akkor itt mindenki bukik. Bejött a vonat, felszálltunk, elindult, és akkor jött ez a bizonyos tenyérizzadás, meg stb. Próbáltam természetesen viselkedni, hiszen nekem valódi jegyem van. Kinézni az ablakon, élvezni az utazást, de hát közben tényleg minden baj volt. Viszont nagyon hamar jött az osztrák kalauz. Bruckandellejt a magasságában már jött, úgyhogy kb. 10 percet kellett így szorongani, és akkor odaadtam neki, tényleg nézegette, hümmögött, mint hogy a filmben ez pontosan meg is van idézve. Ott volt pár másodperc, ami nyilván óráknak tűnt, de aztán ponton ilyen nagyon lazán rávágta a bélyegzőt, és auf Wiedersehen, gute Reise, és akkor elment. És onnantól kezdve, hát tényleg az valami a filmben, tehát így hátradőltem, és azt mondtam, na, végre utazom, és azt tudtuk, meg elmondták, hogyha egy már kezeli, akkor a többi nem fogja. Tehát nem fogja megkérdőjelezni sem, hogy az a jegy nem igazi, hiszen már valaki látta, egy osztrák kalóz, és ő rárakta a pecsétet. Utána azért ebbe szereztél már egyfajta rutint, tehát hogyha már egyszer az volt, hogy lepróbáltad, működött, akkor a következő az már sokkal gördülékenyebben ment.
Vissza a Kövesdi Ákos személyéhez, mert hogy neki is ajánlod ezt a filmet az emlékének szentelve. Elég sokat egyeztettetek ti. 2017. júliusában halt meg, és még előtte is azért kíváncsi volt, hogy hogy alakul a történet, milyen lesz a zenéje, hogy akkor egyáltalán milyen lesz a műfaja ennek a filmnek, hol állt meg ez a párbeszéd kettőtök között, illetve hogyha most megnézhetné ő is, akkor vajon mit mondana?
Hát szerintem biztos, hogy látta már. Igen, ő folyamatosan kérdezte, és emlékszem a 17-es nyárra, amikor ugyanígy fölhívott, és kérdezte, hogy mi van, és kérdezte, hogy ki csinálja a zenét, és mondtam, hogy a Tőis Házi Ambrus, és azt mondta, az nagyon jó, az Ambrus nagyon jó, akkor megnyugodott. De hogy egyébként ő ennek egy olyan motorja volt, hogy nem csak szereplője volt ennek a filmnek, hanem egy olyan ember, aki nem hagy, tehát hogy ő beleszeretett abba, hogy ebből film legyen. Legyen ez bármilyen típusú, mert akkor még egy ideig nem tudtuk, hogy ez egy animációs film lesz. De mindegy, szóval, hogy vagy élőszereplős, vagy animációs, de hogy legyen. És ő ebbe nagyon hitt. És az, hogy ő folyamatosan kérdezte ezt, ezzel nekem is mindig erőt adott, nem mint hogy egyébként lankadt volna a lelkesedésem, de azt jó volt, hogy őt ez élteti. És mindig gondolkodott rajta, látszott, mert amikor fölhívott, akkor mindig valami új infót mondott, hogy figyelj, ezt kérdezd meg, mert ő egyébként nem így csinálta, nem ebbe volt. Szóval gyűjtötte az információkat, meg összetartotta a Petyus Laci hármast eleve, és például általában nála találkoztunk, úgyhogy ő ezt a baráti társaságot arra is használta, hogy minél mélyebbre menjünk ennek a sztorinak az elemzésébe, meg kitalálásába. És azért arra a beszélgetésre én nagyon emlékszem, mert azt érzed, hogy ahogy korábban kérdeztem, ezek a kérdezések másak voltak. Tehát ő érezte, hogy el fog menni, és emiatt ő ezt a dolgot úgy akarta itt hagyni, hogy minden rendben van vele. Úgyhogy még részletesebben végigkérdezte, és akkor lett egy nagyon rossz előérzetem, és aztán ő elment, de például egyébként a temetése után összejöttünk egy szórakozóhelyen, és akkor amennyi a filmből megvolt, úgy emlékeztünk rá, hogy már néztük a filmből meglévő képkockákat. És hát aztán készült talán még 3,5 évig, és akkor teljesedett ki, vagy akkor készült el. Egyébként van két testvére az Ákosnak, a Kövesdi lányok, és akkor őket például mindig hívtuk, hogy minden állapotában nézzék, illetve az édesapját. Úgyhogy ez egy ilyen, hát egy ilyen, szerintem végülis az Ákosról szól ez valahol mélyen, és az Ákosnak állít, vagy azért is írtam ki, mert nem csak motorja volt szereplő ennek az egésznek, hanem az Ákos egy ilyen összetartó, szerintem egy igazi polgár volt, aki szabad, vannak dolgokról elképzelései, egy olyan cselekvőképes ember, aki utána megy a terveinek, és azt megcsinálja, hogy végrehajtja, és soha nem futamodik meg, vagy nem fordul más irányba, hanem nagyon hisz dolgokba.
Hát, hogyha mondod ezeket Ákosról, akkor szerintem ugyanígy rád is vonatkoztathatók, mert valaki 18 évig azért nem foglalkozik csak úgy egy témával, hogyha kellőképpen nem szeret bele ebbe a témába, tehát a hobbi és a munka ilyen szerencsésen találkozott nálad is, és az vajon hogyan jelenik meg így visszatekintve akár, hogy hát ez azért nagyon nem egy egyszemélyes történet, hanem itt magad körül azért még sokan vannak, van egy csapat. Hogyan szoktál te bele ebbe?
Hát úgy szoktam bele, én csináltam animációs rövid filmeket. A rövid filmeknél azért egy kisebb stábbal már ezt kipróbáltam, hogy lehet együtt dolgozni, de hát ez mondjuk egy ilyen 6-8, legjobb esetben 10 fő stáb volt. Itt azért egy közel 40-50, sőt, amikor egyébként kiálltunk a film végén meghajolni, akkor döbbentem rá a Corvin mozi nagy termébe, hogy faltól falig álltunk. Szóval egy ponton rengeteg ember került bele ebbe a filmbe. Lényeg az, hogy volt egy szakmai előéletem, csináltam 5 rövid filmet, animációs rövid filmet, hogy tudtam, hogy ez hogy működik, csak nagyban nem. Illetve, hogy én az animációt oktatom is a Metropolitan Egyetem animáció szakán, úgyhogy én ott olyan szempontból rutinban vagyok, hogy látom a fiatal generációkat, a pályakezdőket, és úgy is oktatom őket, hogy tudom, hogy ők már kollégáim lesznek. Szóval volt egy olyan szakmai bázis hallgatókból, vagy már pályán levő volt hallgatókkal, akikre én rá tudtam építeni ezt a filmtervet, és ezt végig is együtt csináltuk velük, és a Cinemon stúdió Templerékával beszállt, úgyhogy volt egy olyan szakmai stúdióháttér plusz a hallgatók, úgyhogy nagyon jó inkubátor körülmények között közösen tudtunk tanulni ebből a filmből. Tehát nem lehet a filmkészítés szerintem tanulni, csak egy bizonyos szintig, meg oktatni is egy bizonyos szintig lehet. Itt egyszerűen az van, hogyha ráfordulsz erre a dologra, akkor itt tudod megtanulni, hogy egy ilyet csinálsz. Azt gondolom, hogy az egyetemen nekem sem tudták elmondani, hogy ezt így kell csinálni, mert ez egy túl komplex dolog ahhoz, hogy el lehessen mondani, vagy meg lehessen valakivel értetni, aki még nem volt ebbe benne. Úgyhogy ez egy baromi fontos közös tanulási folyamat volt, és én most már teljesen másképpen állok ehhez, és azt gondolom másképp is oktatom, mint annak előtte, hogy ezt megcsináltam. Szerintem fontos, hogy ne csak beszélj róla, hanem műveld is a saját hivatásodat, vagy jól, vagy rosszul, de folyamatosan benne legyél, mert egyébként így tudsz frissen maradni. A másik meg, hogy a téma nekem miért maradt, vagy miért volt ilyen intenzív, hát én korábban nem csináltam olyan témából filmet, amiben én is érintett voltam. Ebben én is benne voltam, az életemnek egy nagyon fontos része, és szerintem most jöttem rá arra, hogy igazán jó filmet, vagy mély filmet, vagy pontos filmet csak arról tudsz csinálni, amiben neked vannak tapasztalataid és élményeid. És nagyon jó erre rádölni. Hát nekem nem kellett gondolkodnom azon, hogy hogy nézett ki például mondjuk a Rozi lakása a filmbe, vagy hogy nézett ki valaha a Déli pályaudvarnak bizonyos részei, vagy hogy nézett ki egy utca részlet, mert hogy egyszerűen visszagondoltam, és pillanatok alatt leképeztem, hiszen élmény szinten megvan. Érzem akkor a szagokat, érzem az akkori anyagokat, érzem, hogy hogy néztek ki, hogy öltözködtünk akkor, vagy milyen színek voltak egyáltalán ezekben a terekben, vagy utcákon. Úgyhogy ebből kiindulva én azt gondolom, hogy személyes is tapasztalatom is volt benne, és nagyon örülök, hogy ebből a témából készült az első egész estés filmem, mert hát lehet, hogy ez hülyén hangzik most így kijelenteni, de hogy az előbb elmondottak miatt tulajdonképpen könnyű dolgom volt, és soha nem éreztem azt, hogy én mással akarok foglalkozni, jelen pillanatban is még szívesen csinálnám, ha lehetne.
Hallgatók közül is többen ismerhetik a Délelőttök a kádban című dalt, ugye ez is egy ilyen jó dal, amit úgy lehet hallgatni, ebben is közreműködtél, de hát itt van azért a filmben egy olyan zenei millió, egy olyan világ, amiben a Bonanza Banzai is beletartozik, Kispálék is beletartoznak, a Hiperkarma is beletartozik, és ezzel hogy voltál egyébként, hogy akkor előbb volt a jártasságod ebben a világban, vagy itt is azért még sikerült kapukat nyitogatni akár, vagy szempont találni ahhoz, hogy akkor ez így hogy is legyen, milyen is legyen.
Ez egy animált dokumentumfilm, a Kék Pelikán, ezért a filmbe elhangzó slágerek, korabeli slágerek, ezek is dokumentum erejűek, hiszen minden szám, például Bonanza Banzai, Induljon a Banzai című száma, az 89-ben hangzik el, ami egyébként abban az évben sláger volt. De az összes, tehát a Hiperkarma, az 2001-ben van a filmbe. Vagy ott van a Sex Appeal Eroding Europe című száma, az 94-es, ami egyébként az első olyan magyar zenekar száma volt, ami az MTV-n klippel együtt ment. Ezért ez elképesztő dolog volt, hogy az MTV volt kb. A vizuális meg zenei köldökzsinór, ami ugye kódolatlanul jött Magyarországon, és én abszolút az MTV generáció vagyok. Tehát hazamentem, eldobtam a táskámat, és néztem ezt a tévét, és nem hittem el, hogy valami ilyen kurva jól nézhet ki, mint hogy ez kinéz ezekkel a zenékkel, és hát közben néztem a magyar televízió adását, meg ott volt, mert az MTV, ami kb. Olyan volt, mintha az űrből jött volna, vagy nem tudom, vagy 50 évvel előrébb érkezett volna. Elképesztő feeling volt, és akkor ezen egy magyar zene. Szóval én tudatosan úgy válogattam össze a zenéket, hogy az adott évnek a slágereit raktam be. Mert hogyha valaki élt ebbe a korszakba, időszakba, és mondjuk meghallotta a Bonanza Banzait, akkor nem csak az jött elő neki, hogy jaj, de jó, hogy a Bonanza Banzai itt szól, hanem ez a zene egyébként visszahoz akkori emlékeket, hangulatokat, érzeteket. Annak ellenére, hogy egyébként én nem szeretem a Bonanza Banzai, tehát személyesen nem tartozik a kedvenceim közé, de hogy tudtam, hogy most én nekem nem ezzel kell foglalkoznom, hanem azzal kell foglalkoznom, hogy az adott évnek mik azok a sláger. És igen, a Bonanza Banzai képviselt akkor egy életérzést, egy hangulatot. Ugyanígy egyébként, ahogy megjelenik a két kispászám is benne, például a Forradalmár, aminek például a dalszövege az elképesztően erős és nagyon találó, illetve hogy a Bonanza Banzai is akkor szólal meg a Fekete lyukba, amikor egyébként konkrétan ott koncertezhettek és játszhattak. Azt hiszem ez 90-ben vagy 91-ben van ez a szám. Egy szám nincs a helyén, egyébként a Kozsó Szomorú Szamuráj című szám, ami természetesen nem, ez sem tartozik a kedvenceim közé. Viszont ezt mesélték, hogy az előzetesben lévő srácok ezt énekelték a zuhanyzóba, úgyhogy innentől kezdve nem volt kérdés, hogy ezt bele kell rakni. Egyébként a Szomorú Szamuráj az 96-os, és a filmben meg 2001-ben hangzik el. Tehát ez az, ami egyébként pont nem illeszkedik korba, de a többi az mindegyik. És akkor a film végén a véges táblistával eljutunk tulajdonképpen a MÁ-ba, és ott ott viszont már a Tövisházi Ambrusnak egy mixe hallható, illetve megvettünk egy brit előadó számát, ami egyébként egy kortárs elektronikus zene. És elég sok slágert sikerült megvennünk, magyar slágert, ami nekem nagyon örülök, mert a film hangi részéhez, illetve a dokumentum jellegéhez nagyon hozzá tartoznak ezek a slágerek. Mindentől messze a szívhöz közel, csinálj csodát, én meg elhiszem, hogy kell egy rendszer, ami nem mozog, és megígérte anyu is, hogy megkapod, mert akarod, csak így mondták, vártál és szalad, egy vonalban vannak most a szíved meg az agyad, újságó ítverő, ne sírja el sem, én idáig jöttem, most dolgozzon a lelkem. Anyagok és jól öltözött futek, hát induljon a bonszáj, essen szép a ház, vedd úrrára egy az aktuális láz. Induljon a bonszáj, essen szép a ház, vedd úrrára egy az aktuális láz. Induljon a bonszáj.
Folytatjuk a beszélgetést a Kék Pelikán rendezőjével, Csáky Lászlóval.
Ha már a zenéről beszéltünk, akkor beszéljünk a filmről is, tehát a film megidézése a filmben egyfajta omázs, vagy többfajta omázs, ugye Jerzy Menzelt is behozott adott pillanatban. Aki ezt a filmet megnézi, amelyet jegyzel, akkor hogyan ismerhet meg igazából rendezőként, emberként, így a behozott filmek kapcsán is? Akkor te ki vagy, hogy bevállalod, játszol gyakorlatilag a filmekkel, az elő dolgokkal, mert minden összefügg. Akár.
Én azt gondolom, hogy úgy definiálom magam, hogy én egy ilyen kísérletező jellegű alkotó vagyok, de ezt ne negatív értelemben gondoljuk, hogy a kísérlet, mert kísérletben benne az, hogy nem sikerül. Inkább azt mondom, hogy ilyen experimentális, ami azt jelenti, hogy keresek új utakat, vagy keresek új megoldásokat, és ebben a filmben is van animáció, és van forgatott kép is, együttesen van használva, illetve, hogy animáció is ez a film, meg egy dokumentumfilm is, tehát, hogy szeretem az új utakat felderíteni, illetve hogy ilyen határátlépéseket csinálni, és ezekkel kísérletezni vagy játszani. Úgyhogy aki beül erre a filmre, őt én egy ilyen vizuális játékba szeretném belevinni, semmiféleképpen nem egy konvencionális vagy ismert formával fog a néző találkozni, hanem felpróbálom ültetni egy vonatra, és ezt a vonatot ezt én terveztem, vagy én alakítottam ki, de természetesen úgy, hogy azért megfeleltetve annak, hogy mit akarok én elmondani, és milyen korszakról beszélek. Szóval megpróbáltam a tartalmat és a formát úgy összekovácsolni, hogy valahogy egy újszerű dolog jöjjön ki belőle, és mi egyébként az első filmem, nekem nem kellett megfelelnem senkinek, csak a nézőimnek és saját magamnak, úgyhogy ez egy elég szabadon kísérletező film, és ilyen szempontból beleférnek az omázsok is. Tehát belefért az is, hogy amikor dolgoztunk a filmen, Jerzy Menzel elment, és tudtam, hogy a szigorúan előrezött vonatokat nagyon szeretem, egyébként újra néztem, és mindenkinek nagyon ajánlom, szerintem ez egy olyan örök és alapmű, amit bármikor érdemes újra nézni, szinte maga a csoda, és tudtam, hogy van benne egy pecsételős jelenet, amit tudtam, hogy helyzetbe hozható esetleg a Pelikánnal kapcsolatba is, és akkor egy az egybe leszettük beállításra azt a jelenetet, és átraktuk a Pelikánba, tisztelegbe a Menzel életmű előtt, de egyébként nagyon ajánlom olvasni a novellát is, Bohumil Hrabal novelláját, amiből egyébként készült a film. Nagyon érdekes ezt a kettőt együtt látni, vagy együtt megismerni, hiszen egy iszonyú érdekes és nagyon magas minőségű adaptáció született az alapműből. De beletettem egyébként Jeles András Kis Valentinóját, ami szintén nagy kedvencem. Beraktam olyan dolgokat, amik konkrétan nem tetten érhetők a filmbe, de nekem például fontos, így Zolnai Pál fotográfiája, ami egy elképesztő kísérlet, hogy a fikciót meg a dokumentumot hogy lehet egy filmbe összehozni, de nagyon sok képzőművészeti utalás is van benne. Csomó Munkácsi Mihály festmény van, de hát ez annak köszönhető, hogy Magyarországon közindítás intézményekben mindenhol Pál László és Munkácsi offset nyomatok lógtak mindenhol, amiket aztán végül a nap szétszívott, úgyhogy sose tudtuk, hogy hogy néz ki igazán, milyen színe van egy Munkácsi képnek, de a Rőzseszedő asszonytól az Ásítóinasig ezek megjelennek, de egyébként Bortnyik Sándor festményei is feltűnnek, amit szintén személyes kedvencem, és a MÁV irodát dekoráltam ki vele. Andalúziai kutya jelenete is egyébként benne van, illetve Edward Hopper nagyon híres festménye, vagy ikonikus festménye, most nem lövöm le, hogy melyik, az is konkrétan megidéződik a filmbe, de ezek nagyon finom tudat alatt mennek, tehát nem direkt dolgok, de hogyha néző nézés ezeket ismeri, akkor szerintem rögtön asszociál rá, hogy ez pontosan micsoda. De egyébként vannak benne design tárgyak is, tehát például Magyarországon ugye az a bizonyos tejkiöntő, ami az acskós tej eldőlése ellen volt egy megoldás, például a tejkiöntő doboz, vagy például a felnagyított műanyag Rolex fali óra, ami ugye minden piacon kapható volt. Tehát megjelenik benne mondjuk így a szocializmus tárgykultúrája is, vagy azoknak ikonikus darabjai is, mint ez az óra, vagy mint ez a tejtartó. Én azért éltem a 90-es években, de tudom azt, hogy élmény szintjén, tehát hogy csomó dolgot én ott megkaptam, de a koromból adódóan csomó dolog viszont kimaradt. Ugye például hozzáolvastam Hazai Attila életművét is, aki szerintem a 90-es évek egyik legkomolyabb magyar írója. És én találkoztam az Attilával különböző budapesti szórakozó helyeken, de valahogy soha nem mutattak be egymásnak bennünket, és amikor ő kijött a 90-es években a novelláival, meg regényeivel, akkor nekem ez nem volt meg. Úgyhogy például ezt hozzáolvastam, de hozzáolvastam az ő összes dolgát, és például rengeteg apró finomság jött vissza az ő írásaiból. Szerintem, hogyha egyébként 90-es évek Magyarország fiatal szubkultúra, akkor Hazai Attila. Gyönyörű. És tulajdonképpen elég erősen megjelenik benne például a drogkultúra is, vagy a droghoz köthető irodalom. Szóval szerintem nagyon jó. De ugyanígy Csaplár Vilmos is terítékre került, és Csaplár Vilmosnak van egy, szerintem egy kultikus műve, ami 88-ban jelent meg. Az újdonság azonban ez egy tényregény, az a címe, hogy Pénz, de sokat, és egy étterem tulajdonosról szól, akivel leült a Csaplár Vilmos, és elmondta az egész élettörténetét. Tulajdonképpen 89-ben kb. Úgy hívtuk őket, vagy 90-ben, hogy ezek az új gazdagok. De ő egyébként a szocializmusba kezdte, aztán Gebines lett, és ebbe a Gebin rendszerbe lett étterem tulajdonos, aztán a rendszerváltással lett saját étterme, és egy ilyen pincérből lett óriás vállalkozó, aki Törökországba vitte szörmebundát vásárolni a feleségét, és 180-as Baby Mercivel mászkált Budapesten, szóval egy ilyen csávó van benne, és a regény maga az az, hogy vele folytatott beszélgetés van gyakorlatilag szerkesztett formában leírva, ami döbbenetes, és amikor megjelent ez a könyv 89-ben, akkor tudom, hogy rögtön ilyen bestseller lett, hívjuk így, elkelt minden példány belőle, és a fekete piacon kezdett terjedni, ami mai szemben nézve hihetetlen, hogy fekete piacon terjed egy könyv, és aztán ebből lett egy trilógia a Csaplárnak, ez volt az első darabja, de én ezt is ajánlom, és a filmben például megjelenik ez a könyv. Ugyancsak egy vonaton olvassa valaki, de csináltam róla egy közelít, hogy el lehessen olvasni a Csaplár Vilmos Pénz, de sokat, és a Magvető kiadó eredeti vagy a korabeli borítójával van ott egy az egyben megidézve. Illetve a film végén van egy olyan, hogy akik a film hangi, képi, vagy mindenfajta inspirációt adták, arról van egy nagyon komoly felsorolás, amiben egyébként Antal József is benne van, de benne van például a Lot Radio, ami egy New Yorki rádió, az onnan jövő mixeket hallgattam a legtöbbet, miközben csináltam a filmet, de benne van Zolnai Páltól, tehát hogy gyakorlatilag egy teljes spektrum a múltból a máig, amit én használtam valamilyen szempontból, úgyhogy ez így mind bele van sűrítve, persze valószínűleg első nézésre nem lehet megfogni mindent ebből, de hogy úgy megpróbáltam a filmen túlmutatva megosztani számomra fontos információkat. Thank you.
filmbeli háttereket is te készítetted, ez pedig azt jelenti, hogy hát készült 1300 kép. Ezek hogy viszonyultak egymáshoz, vagy egyáltalán így az életedben hogyan jöttek még 10, még 20, és aztán elérünk több mint 1000-ig?
Igen, mondjuk azért érdekes, hogy egy filmbe belesülítesz 1300 hátteret. Inkább visszamegyek oda, hogy animációs rendezőként benne lenni a filmedbe, az, hogy csak te rendezed, az valahogy, tehát mindenféleképpen az animáció az egy kreált, vagy egy képzőművészethez köthető műfaj, és valahogy azt érzed, hogy a rövid filmjeidben mind ott volt a kéznyomod a filmen, és valahogy azt akarod, hogy a következő adott esetben egész estés filmbe, így a Kék Pelikánba is valahogy a kezed nyomát ott akarod hagyni. Ugye számba lehet venni, hogy milyen munkafolyamatok vannak, és ekkor szoktam elmondani, hogy szerintem a legfontosabb tudás az, hogy tudod, hogy mi az, amit nem tudsz. És hát bevallom őszintén, hogy én például nem tudok animálni, nem tudok figurákat tervezni. Alapszinten tudom, de nem gondolom, hogy én ebben jó vagyok. És ezt egyébként be is ismerem. Viszont azt éreztem, hogy én a hátterekbe tudok kiteljesedni. Egyrészt a hátterek uralják szinte a teljes képfelületet. Nekem van élményanyagom a 90-es évekből, mert hogy én abban éltem. Nyilván ezt most nem tudom egy 20 évesre rábízni, mert adott esetben nem is élt abba az időszakban, ha megélt, akkor még nagyon pici volt. Szóval, hogy ez volt az, hogy megjavultak az információim, azt éreztem, hogy ezt tudom is csinálni, és hogy így rajta tud maradni a kéznyomom a filmem. Aztán ezt így elkezdtem, de azért nem igaz, hogy mindet én csináltam, szóval kb. A 80%-át csináltam én, és 20%-ot pedig képzőművész ismerőseimre, barátaimra, alkotótársaimra bíztam, de a 80% az masszívan az enyém volt. Illetve még az is persze, hogy maga a plánozása, a storyboardja, az animatikja, tehát maga a rendezési részét is én csináltam, de effektív ez látható a filmen, a hátterek.
Máté pedig, aki a diákod volt, ő a figurákat rajzolta meg gyakorlatilag, és itt pár beszédre is kíváncsi lennék kettőtök között, mert ő nem találkozott azokkal az emberekkel, akik beszélnek a filmben, tehát akikkel interjút készítettél, de akkor ő kérte instrukciókat, vagy te el akartad-e látni, hogy na az Ákos mindenképp legyen ilyen is?
Első körben a Máténak azt mondtam, miután bevallottam, hogy én nem tudok figurát tervezni, és nem is akarom ezt csinálni, és hogy én rá gondoltam, ő nagy örömmel vállalta, és azt mondtam, hogy miközben elkezdesz rajzolni, akkor hallgasd az interjút velük. Így megismered az ő élettörténetüket, vagy az életükből ezt a részt, hallgasd, hogy hogy beszélnek, és az ő orgánumukra, beszédstílusukra, tehát ami ezt behívja, úgy alakuljon a figura. És a Máté ebben a játékban nagyon-nagyon profin belement, hallgatta ezeket a hangokat, és először például nagyon sok paprikát fotózott például, tehát hogy valami paprika formájából akarta a karaktereket elindítani, ez volt első körben, de én nem akartam őt blokkolni, azt gondoltam első körben, hogy menjünk a hangok alapján. Amit a hang meg a szöveg behív, azt a figurát rajzolja meg, de aztán ez úgy tűnt, hogy nem elegendő, és egy ponton elkezdtem így a karakterekről beszélni. De nem arról, hogy mondjuk milyen a füle, vagy milyen az orra, vagy milyen formájú a szemöldöke, vagy a szembogara, kicsi a szeme, vagy nagy a szeme. Tehát nem ilyenről kezdtem beszélni, hanem hogy milyen az ő habitusuk. Tehát, hogy az Ákosnak van ez a polgári karaktere, ami folyamatosan mindig mindent megkérdőjelez, van egy szilárd elképzelése, beszéltem a családjáról, a testvéreiről, az, hogy egyébként milyen tanulmányokat végzett. Tehát tulajdonképpen mondjuk azt, hogy ez a háromdimenziós karakterrajzot adtam az Ákosról, és ezzel egészítettem ki az interjúkat, és akkor a Máté erre dolgozott. És ez már így elegendő volt. És szerintem az Ákost meg a Petyát úgy, hogy nem ismerte őket egyáltalán, soha nem találkozott velük, szerintem nagyon, nagyon hasonlóra sikerült ez a két karakter. De hozzá kell tennem, hogy nem volt célunk, hogy hasonlítsanak egyáltalán. Azt gondoltam, hogy ez nem tesz hozzá az egészhez, és nem is lényeges, hogy hasonlítson. Sokkal szabadabb az, hogyha inkább a hangjuk alapján kreálunk hozzájuk egy karaktert.
És aztán pedig jöttek a színészek, akik szintén bekapcsolódnak, akár a fiatalkori Ákos vagy Petya megformálásában a hangjukat adták.
Hát igen, az egy nagyon komoly szakmai feladat volt, vagy legalábbis azt éreztem, hogy itt az én összes képességem kevés ehhez. Ugyanis azt találtuk ki, hogy a létező valódi figurák hangjai, tehát az Ákos öreg hangjához keressünk Ákosnak egy fiatalkori hangot. Szóval nem az volt, hogy itt hasonlítania kellett, és meg kell találni az Ákos fiatalkori hasonmását, hanem itt csak a hangra kellett rámenni. Na most ez szerintem egy film gyártása közben nem egy hétköznapi feladat, hogy keressünk meg egy olyan hangot, aki egy 50 éves ember fiatalkori énjére, és hogyha beül a néző, akkor azt fogja érezni, hogy ez a fiatalkori Ákos szólal meg a vásznon, miután hallotta az öregkori Ákost. Tehát azért ez egy nagyon komplex feladat, és én nem is hittem benne egy ideig, hogy abba hittem, hogy sikerülni fog, csak egyszerűen nem tudtam, hogy fogunk idáig eljutni, vagy ez egyáltalán tényleg működhet. És a Ságodi Gabi segített nekünk, aki a Színházi Filmművészeti Egyetem beszédtechnika tanára, aki ugye oda-vissza rálát az összes színész hallgatóra, és azt mondta, hogy hú, hát ez egy elég érdekes feladat, és hogy ezt ő azért vállalja, mert hogy neki ez egy óriási kihívás, mert ilyet még soha nem csinált. És képzeld el, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt előállt javaslatokkal. Tehát megcsinálta magyarán a hangcastingot, és nekünk tényleg csak az volt a feladatunk utána, hogy meghallgassuk, és nagyon hamar meg is találtuk a fiúkat. És akkor amikor meglettek a fiúk, a fiatal hangok, akkor az volt, hogy onnantól kezdve tudatosan készítettük föl őket, tehát hallgattuk velük, hogy beszélnek az eredeti szereplők, és a Gabi instrukció alapján ezeket a beszédhibákat, hadarás, szóvég elharapás, hova teszik a hangsúlyt, hova nem teszik, próbáltuk az ő alapkarakterüket, hangi karakterüket még jobban ráhúzni az időskori hangokra. Ez egy nem várt feladat volt. A film gyártása közben jött egy ilyen helyzet, hogy ezt valahogy meg kell tudni oldani, mert egyszerűen csak akkor tudunk dramatizált helyzeteket tenni a filmbe és dialógokra épülni, ha megtaláljuk a fiatalkori hang megfelelőjüket is.
Film utolsó jelenetében integetnek a szereplők, elbúcsúznak gyakorlatilag tőlünk is, de hát itt azért van egy olyasmi, sok minden egyébként találkozik, hogy amikor a premiéren ugye ott volt az utazó, a hamisító, ott volt a nyomozó, ott volt a MÁV-nak az alkalmazottja, a vezetője gyakorlatilag, hát ők is azért nagyon integettek, vagy ott egy társaság, egy közösség lettek igazából. Hogy van, hogy eltelik 20 év, és akkor mennyire lesz viccesebb ez az egész sztori az ő szempontjukból, vagy hú, hát ma nem csinálnám meg, mennyire gondolnák ezt?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tényleg a filmben létrejön az, hogy ők leülnek egy térbe. De hát ez ugye könnyű megrajzolni, meg könnyű őket oda rakni egy térbe, meg hogy akkor a filmnek lett egy ilyen központi bár helyszíne, és ebbe a bárba ültek le, mint hogy különböző asztaloknál ülnének le, és ugye ott jönnek föl az emlékek. És ezt ténylegesen megcsináltuk fizikálisan, valódi térben, egy moziban, mert én nem akartam a filmet úgy elengedni, vagy befejezni, hogy minden érintett, aki adta a sztoriát, az nem látja és nem véleményezi. És ennek az volt egyetlen megoldás, hogy tényleg a nyomozótól, a hamisítókon át, az utasokon keresztül a mávosokig mindenkit összeterelünk egy moziba, és bemutatjuk nekik a filmet. Ami elképesztő hangulatú volt, és pláne utána, ahogy egymáshoz közeledtek, mert ők nem tudták, hogy ki kicsoda, hanem csak a filmbeli hang alapján tudták azonosítani, hogy ő a nyomozó. Úgyhogy az utána való beszélgetések azok tényleg csodálatosak voltak, ahogy egymás mellé léptek, és így finoman kérdezték, hogy tulajdonképpen te ki is vagy ebbe a filmbe, kérdezi mondjuk a jegyhamisító Petyus a nyomozótól. És nyomozó mondja, hogy hát én vagyok a nyomozó. Ja, hogy te voltál a nyomozója, igen. És akkor, hogy is vagy? És azt egyszer csak hát nyilván, szóval a filmben azért pontosan le van tapogatva, hogy ki hogy gondolkodik erről, vagy mi a véleménye egy utólag erről a szituációról, de ott végre élőben is ki tudták beszélni. És konkrétan a nyomozó ebből a filmből jött rá azokra, amik úgymond nem derültek ki a maga idejébe, hogy ez hogy épült ki egy ilyen hálózattá, hogy üzemeltették, hogy működtették, mert bizonyos részére, hogy mondjam, a nyomozások során rájött, de bizonyos részletek ebből a filmből derültek ki. És hát utána ezt egy ilyen közösen ott így nagyon jó hangulatú kibeszélésé alakult, és az volt a szép benne, hogy mindenki valahol ezt így helyére tette. És a filmben is ez így kimondódik, És nem azt mondom, hogy fellettek ezek a dolgok mentve, csak végre ezt kibeszéltük elejétől a végig. A nyomozó megtudta, hogy mi hogy történt, a mávosok látták, hogy mi volt a másik oldalon, az utasok el tudták képzelni, hogy mi volt a hamisítói, meg a díler oldalon, a hamisítók meg láthatták, hogy a rendőrség ebből hogy működött, vagy mit látott ebből, és akkor összeállt egy kép mindenkinek. Úgyhogy jó volt meg az, hogy egyáltalán sikerült valami olyasmit csinálni, vagy egy olyan filmet csinálni, amiben minden érintett azt gondolom, hogy komfortosan érzi magát, és nem volt az, hogy ebből utána rossz érzések generálódnak.
Van-e még egyébként olyasmi a tarsolyodban? Említetted a tegnap este azt is, hogy most éppen nem dolgozol filmen, de vannak-e olyan dolgaid neked így a múltból, az elmúlt 41 néhány évből, amit mondhatni a fél Magyarország szintén csinált, tehát hogy annyira nem mondható nagy dolognak, de azért lehet, hogy az lesz egy következő filmnek az alapja.
Hát az, hogy mi ez a következő film, azt még pontosan nem tudom, de el tudok olyanokat mondani, hogy animált dokumentumfilmet szeretnék csinálni biztosan. Ez nagyon foglalkoztat továbbra is ez a forma, és azt látom, hogy a nézői, befogadói oldalon is van erre a típusú filmre igény, ez nagyon jó. Azt is tudom, hogy a 90-es évekkel szeretnék foglalkozni, mert hogy szerintem rengeteg történet van, tehát ha más, tényleg nem csinálok mást az életemben, csak ez az időszakkal foglalkozni, bőven kitenni. Csomó kibeszéletlen sztori van, úgyhogy biztos, hogy a 90-es évek, és az is biztos, hogy valami olyan történettel akarok foglalkozni, amiben személyesen érintett vagyok, vagy körülöttem történt, vagy ismerek olyan embert, aki ebbe benne volt. És hogy például mi van még, hát például ennek a film kapcsán, szóval van egy ilyen példa, hogyha Skoda Octaviát akarsz venni, akkor onnantól kezdve az utcán mindenhol Skoda Octaviát látsz. Amúgy előtte lehet, hogy egy darabot se vettél észre, de és itt is azon, hogyha érzékenyíted magad valamire, például erre, hogy animált dokumentumfilm 90-es évek, meg hát az emberek azért így megtalálnak azzal, hogy hú, hát de egyébként még volt ez is akkor, meg még volt az is, meg az is. Szóval egy példát még mondok, ez még egyébként a rendszerváltás előtti időszak, illetve belefut a rendszerváltásba. Ugye például számítógépeket nem lehetett behozni, mert ez a kokomlistán volt, tehát egyben nem tudtad behozni a számítógépet, de például csomó vállalkozás épült akkor arra, hogy darabonként hozták be a számítógépeket, és hát ezek ilyen komoly beruhán, tehát egy cégeket kellett számítógépekkel ellátni, és ezt úgy oldották meg, hogy akkor így kiártak családok. Tehát egyik hozta az alaplapot, a másik hozta a vinyót, a harmadik hozta a processzort, a negyedik hozta hozzá a hűtőt, az ötödik a házat, a nem tudom mit. Ezt egy helyen leadták, és utána ott összeszerelték, és így hozták be legálisan ezeket a gépeket. És akkor erre egy ilyen komoly biznisz épült, amit körülöttem nagyon, én konkrétan nem, mert egyrészt fiatal voltam, de körülöttem nagyon sokan csinálták, tehát például van egy ilyen vetülete is, de hogy konkrétan pénzintézeteket szereltek fel úgy számítógépparkkal, hogy azt így zsebbe darabonként hozták be jobb megélhetés érdekében magánemberek. De aztán még sorolhatnám, csak kérdés időnkor tudod mindig az, hogy van-e benne annyi fordulópont, vagy van-e benne annyi érdekesség, ami, de hogy például ebbe is szerintem ugyanúgy a vonat egy hamisításban rengeteg ember érintett, és akkor rá tudsz feküdni egy érdeklődési bázisra is, meg egy információs bázisra is. Szóval valami ilyesmit töröm a fejem, de egyelőre én úgy érzem, hogy ezzel a filmmel én egy túl jó témát kaptam így az élettől, úgyhogy szerintem nagyon nehéz lesz ezt valahogy megugrani, hogy ennyire sokrétű és ennyire benne legyen minden egy időszakról, mint a Kék Pelikánba.
Kedves hallgatók, itt teszünk pontot összeállításunk végére, amelyben Csáky László rendezővel beszélgettünk első egész estés animációs dokumentumfilmjéről, a Kék Pelikánról. Ez egy erős és fontos film, ha tehetik, nézzék meg önök is. Már a beszélgető társam nevében is köszönöm figyelmüket. Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra!